Kálvin János ige magyarázatát olvasom Márk evangélium a 23. rész 34-40-ig, Márk evangélium a 12. rész 28-34-ig, és Lukács evangélium a 10. rész 25. verstől a 37. versig terjedő szakaszhoz. Fordította Rábolt Gusztáv. A könyvet kiadták 1941-ben Budapesten. Címe: Kálvin János magyarázata Máté, Márk és Lukács összhangba hozott evangéliumához, 3. kötet. Máté evangélium a 23. rész 34-40-ig. A farizeusok pedig halván, hogy a saduceusokat elnémította vala, egybegyülének. És megkérdi őt közülök egy törvénytudó, kísértvén őt, és mondvá: Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? Jézus pedig mondané ki: Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első is nagy parancsolat. A második pedig hasonlatos ehhez. Szeresd fele barátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták. Márk evangélium a 12. rész 28-34-ig terjedő szakasz. Akkor hozzámenvén egy az írástudók közül, aki az ő vetekedésüket hallotta vala, és tudván, hogy jól megfelelt nekik, megkérdezi tőle: melyik az első minden parancsolatok között? Jézus pedig felele néki: minden parancsolatok között az első, halljad Izrael, az Úr, ami Istenünk, egy Úr. Szeressed azért az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. Ez az első parancsolat. A második pedig hasonlatos ehhez. Szeresd fele barátodat, mint magadat. Nincs más ezeknél nagyobb parancsolat. Akkor mondani ki az írástudó: jól van, Mester, igazán mondád, hogy egy Isten van, és nincsen kívüle más, és szeretni őt teljes szívből, teljes elméből, teljes lélekből és teljes erőből, és szeretni embernek fele barátját, mint önmagát, többet ér minden égő áldozatnál és véres áldozatnál. Jézus pedig látván, hogy bölcsen felelt vala, mondané ki: nem messze vagy az Isten országától. És többé senki sem meri vala őt megkérdezni. Lukács evangélium a 10. rész 25-37-ig terjedő igeversek. És ime egy törvénytudó felkele kísértvén őt, és mondván: Mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet vehessem? Ő pedig mondta annak: a törvényben mi van megírva, mint olvasod? Az pedig felelvén mondta: szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből és minden erődből és teljes elmédből, és a te fele barátodat, mint magadat. Mondta pedig annak: jól felelél, ezt cselekedd, és élsz. Az pedig igazolni akarvá magát, mondta Jézusnak: de ki az én fele barátom? Jézus pedig felelvén mondta: egy ember megy vala alá Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esik, akik azt kifosztván és megsebesítvén elmenének és ott hagyják félholtan. Történet szerint pedig megy vala alá azon az úton egy pap, aki azt látván elkerülé. Hasonlóképpen egy lévita is, mikor arra helyre ment, és azt látta, elkerülé. Egy samaritánus pedig az úton menvén odaért, ahol az vala, és mikor azt látta, könyörületességre indula, és hozzájárulván bekötözi annak sebeit, olajat és bort töltvén azokban, és azt felhelyezvén az ő tulajdon farmára, vivé a vendégfogadó házhoz, és gondját viselé néki. Másnap pedig elmenőben, két pénzt kivévén, adá a gazdának, és mondané ki: viselj gondot rejá, és valamit ezen fölül rejá költesz, én, mikor visszatérek, megadom néked. E három közül azért kit gondolsz, hogy fele barátja volt annak, aki a rabló kezébe esett? Az pedig mondta: az, aki könyörült rajta. Mondta ezért néki Jézus: eredj el, és te is aképpen cselekedjél. Ige magyarázat. Bár úgy látszik, csak némileg hasonlít ehhez a történethez, amit Máté a 22. Márk pedig a 12. részben ad elő, de teljesen nem ugyanaz. Én mégis azért gondoltam inkább helyre illeszthetőnek, mert míg Máté és Márk azt állítja, hogy ez az utolsó kérdés, melyel az urat kísértették, addig Lukács egyáltalán nem tesz említést erről a dologról. De mintha szándékosan mellőzni ezt, azért, mert másütt már szólt róla. Mindazáltal nem állítom, hogy ez ugyanaz a történet, mivel Lukács eltér egyben másban a másik kettőtől. Abban azonban valamennyien egyetértenek, hogy az írástudó Krisztus megkísértése véget tette fel ezt a kérdést. De a Máté és Márk által említett írástudó végre is nem rossz indulattal távozik. Belenyugszik ugyanis Krisztus válaszába, s lelke tanulékonyságának és megnyugvásának adja jelét. Tegyük még hozzá, amit Krisztus kijelent, hogy nincs ő távol Isten országától. Lukács azonban nyakas és felfúvalkodott emberként állítja elénk, akiben semmiféle jele sem mutatkozik az összetörésnek. Nincs azonban semmi képtelenség sem abban, hogy Krisztust többször is kísértették a valódi igazság, a törvény megtartása és a helyes élet szabályára vonatkozó kérdéssel. De akár más helyen adta is elő ezt Lukács, akár a másik kérdést hagyta itt figyelmen kívül, azért mert tanítás szempontjából elegendő volt az első elbeszélés, a tanítás hasonlatossága azt látszott megkövetelni, hogy egymással egybevessem a három evangélistát. Nézzük most, minő alkalom indította ezt az írástudót Krisztus megkérdezésére. Ő természetesen, mint a törvény magyarázója, megütközik az evangélium tudományán, mely vélekedése szerint Mózes tekintélyét rontja le. Azonban nem is annyira a törvény iránt való buzgalom hajtja őt, hanem inkább az afölött érzett méltatlankodás, hogy valamiben megcsökken az ő hivatali méltósága. Azt tudakolja tehát Krisztustól, hogy helyezi ő kilátásba valami tökéletesebbet a törvénynél? Mert ha ezt nem fejezi is ki szavakban, mégis fogós volt a kérdése, s az volt vele a célja, hogy Krisztust meggyűlöltesse a néppel. Máté azután és Márk nem csak egy embernek tulajdonítja ezt a ravasságot, hanem azt mondja, hogy megállapodás alapján történt a dolog. És az egész felekezet egyet választott csak ki, ki tehetség és tudomány dolgában úgy látszott felette áll a többinek. Még a kérdés alakjában is eltér némileg Lukács Mátétól és Márktól. Lukácsnál ugyanis azt kérdezi az írástudó, mit cselekedjenek az emberek, hogy elnyerjék az örök életet. A másik két evangélistánál pedig ezt, mi a törvényben a legfőbb parancsolat? A célzat azonban ugyanaz, mert ármányosan közeledik Krisztushoz, hogy őt, mint hit tagadót és istentelen pártütés szerzőjét üldözze, ha valami törvényellenes szót csalhatna ki a szájából. Lukács, 26. vers. A törvényben mi van megírva? Más választ hallít Krisztustól, mint amit remélt. S Krisztus valóban nem állított fel más szabályt a kedves és igaz életre, mint amelyet Mózes adott át a törvényben, mert Isten és vele barátaink tökéletes szeretetén alapszik az igazság legfőbb tökéletessége. Meg kell mindazonáltal jegyeznünk, hogy Krisztus itt a kérdésnek megfelelően beszél az üdvösség megszerzéséről, mert nem is egyenesen azt fejtegeti itt, mint másütt, hogy hogyan jutnak el az emberek az örök életre, hanem azt, hogy miként kell élniük, hogy igazaknak ítéltessenek az Úr színe előtt. Hogy pedig a törvény semmi más nem tehet, csak kárhoztathat, és ezért nevezi Pálat halál tudományának, és mondja, hogy a törvényhágások szaporodnak, Róma 8.2.7.13, ez nem a tudomány hibájából származik, hanem abból, hogy képtelenek vagyunk betölteni, amit parancsol. Tehát, ha senki sem igazul is meg a törvény alapján, mégis magában foglalja maga a törvény a legfőbb igazságot, mert nem hamisan ígéri az üdvösséget az ő tisztelőinek, ha valaki teljesen megtart minden parancsot. És ennek a tanításmódnak nem is kell előttünk képtelennek feltűnnie, mert Isten először megkívánja a cselekedetek igazságát, és azután ingyen kegyelemből kínálja fel ezt cselekedetek nélkül, mert az embereknek meg kell győzettetniük károsztatásuk jogosságáról, hogy Isten könyörületességéhez folyamodjanak. Azért állítja Pál egymás mellé a két igazságot, Róma 10.5-ben, hogy megtudjuk, hogy Isten azért igazít meg bennünket ingyen kegyelemből, mert a saját igazságunk cselben hagy minket.
Krisztus azonban e válaszában alkalmazkodott a törvénytudóhoz, s tekintettel volt a kérdésre. Ez ugyanis nem azt kérdezte, hogy honnan veendő az üdvösség, hanem hogy minő cselekedetekkel szerezhető meg. Máté 37. vers. Szeresd az Urat, a te Istenedet! Márknál bevezetésként közbe van szőve, hogy Izrael egyedüli Istene Jehova, s e szavakkal kettős szíven szerez tekintét Isten a törvénynek, mert bizonyára igen erős ösztökélés Isten buzgó tisztelésére ama biztos meggyőződés, hogy mi az ég és föld igazi alkotóját tiszteljük, mert a bizonytalanság természetszerűleg tunyasságot szül, és az ő szeretésére kellemes ingernek kell lennie annak, hogy ingyen fogad bennünket a maga népévé. Hogy tehát, amint a kétes dolgokban szokott történni, ne tétovázzanak a zsidók, azt hallják, hogy az egy igaz Isten írta eléjük az élet szabályát. De hogy a bizalmatlanság ne késleltesse őket, Isten nyájasan közeledik hozzájuk, és felhívja figyelmüket az ő ingyen kegyelemből való szövetségére. Emellett azonban minden kétségen felül áll, hogy Isten elkülöníti magát minden bálványtól, hogy máshová ne vonassanak el a zsidók, hanem egyedül az ő tiszta tisztelete mellett maradjanak meg. Márpedig, ha nem gátolja a bizonytalanság a bálványok szerencsétlen tisztelőit abban, hogy őrült hév ragadja őket bálványaik szeretetére, akkor minő mentségük lesz a törvény hallgatóinak, ha érzéketlenek maradnak akkor, mikor Isten már kinyilvánította magát nekik. Ami ezután következik, az kivonat a törvényből, mely Mózesnél is olvasható, 5 Mózes 6.5. Mivel ugyanis a törvény két táblára oszlik, melyek közül az első Istennek tisztelésére, a második pedig a szeretetre vonatkozik, helyesen és igen okosan foglalta össze Mózes a lényeget abban, hogy jöjjenek tisztába a zsidók azzal, mit akar Isten minden egyes parancsolatban. De bár egészen másként kell szeretni Istent, mint az embereket, Isten mégsem ok nélkül kíván szeretetet a hódolat és tisztelet helyett, mert ezzel jelzi, hogy csak is az önkéntes tisztelet tetszik ő neki. Igazán ugyanis csak az engedelmeskedik és hódol majd Istennek, aki őt szeretni fogja. Aztán, mivel a gonosz és bűnös testi indulatok térítenek el bennünket az egyenességtől, kimutatja Mózes, hogy akkor lesz a mi életünk helyesen berendezve, ha az Isten iránt való szeretet foglalja el minden érzékünket. Tanuljuk meg tehát, hogy Isten szeretete a kegyességnek kezdete, mert Isten nem fogadja el az emberek kényszer szolgálatait, hanem azt akarja, hogy önként és szabad akaratból tiszteljék őt. És tanuljuk meg emellett azt is, hogy az Isten iránt való szeretetben látható az a tisztelet, mely őt megilleti. Mózesnél az elme nincs felemlítve, hanem csak a szív, a lélek és az erő. Bár az a négyes tagolás teljesebb, az itt az értelem mégsem változik. Mivel ugyanis Mózes csak a főbb pontokat érintve akarta előadni, hogy igazán kell szeretnünk az Istent, és hogy az embereknek minden tehetségüket erre kell irányítaniuk, elegendőnek tartotta a lélek és a szív mellett megemlíteni még az erőt, hogy egy részünket se hagyja üresen Isten szeretésétől. Tudjuk azután, hogy a zsidók a szív szóval néha az elmét jelölték, különösen akkor, ha a lélekkel kapcsolatban fordult elő. Hogy miben különbözik ezen a helyen, s Máténál is az elme a szívtől, annak kimutatásával nem nagyon töröm magamat. Legfőjebb azt említem meg, hogy szerintem az ész magasabb székhelyét jelzi, ahonnan minden belátás és meggondolás ered. Egyébként ez összefoglalásból kiviláglik, hogy Isten a törvény parancsaiban nem arra van tekintettel, hogy mire képesek, hanem hogy mire kötelesek az emberek. A test jelen gyöngessége mellett ugyanis lehetetlen, hogy Isten tökéletes szeretete jusson uralomra, hiszen tudjuk, mennyire hajlandó minden lelki tehetségünk a hiába valóságra. Ebből következtetjük végül, hogy Isten egyáltalán nem törődik a cselekedetek külsejével, hanem különösen a belső indulatot kívánja meg, hogy a jó gyökérből jó gyümölcsök teremjenek. 39. vers. A második pedig hasonlatos ehhez. A második helyet az emberek közt levő kölcsönös szeretetnek juttatja, mert Isten szeretete sorrendileg előbbre való. A fele barátaink szeretésére vonatkozó parancsolatot azért mondja hasonlatosnak az előbbihez, mert ettől függ. Mivel ugyanis mindenki rabja önmagának, sohasem fog virágzani a fele barátaink iránt való igaz szeretet, legfőjebb csak ott, ahol Isten szeretete fog majd uralkodni. Haszonleső ugyanis az a szeretet, melyel a világfiai illetik egymást, mert mindegyiknek a maga hasznára van gondja. Viszont lehetetlen az Isten iránt való szeretetnek uralkodnia anélkül, hogy ez létre ne hozza önmagából a testvéri szeretetet az emberek között. Mózes továbbá midőn azt parancsolta, hogy úgy szeressük fele barátainkat, mint önmagunkat, ezzel nem akarta előbbre való helyre állítani az önszeretetet, hogy kiki különösen önmagát szeresse, azután a fele barátait, ahogyan a Sorbonne álbölcsei okoskodnak, hogy a megszabályozott alsóbrendű a rávonatkozó szabálynál. Hanem, minthogy nagyon is csüngünk önmagunkon, Mózes ezt a hibát korholva egy fokra állítja velünk fele barátainkat. Mintha megtiltaná minden egyes embernek, hogy mások mellőzésével csak önmagával gondoljon. Mert a szeretet egyesíti valamennyit egy testbe. És mikor korholja ez önszeretetet, mely az embereket egymástól elválasztja, mindeniket a közös egyesülésre és egymásnak szinte kölcsönös átölelésére utalja. Ebből következtetjük, hogy igenis méltán nevezi Pál a szeretetet a tökéletesség kötelének, Kolossi 3.14, másik pedig a törvény betöltésének, Róma 13.10, mert erre kell vonatkoztatnunk a második tábla minden parancsolatát. Lukács 28. vers. Ezt cselekedd és élsz. Az imént fejtettem ki, hogy mind egyezik ez az ígéret az ingyen kegyelemből, hitáltal való megigazulással. Isten ugyanis nem azért igazít meg minket ingyen, mert a törvény nem nyújt teljes igazságot, hanem mivel annak megtartásában ellankadunk valamennyien. És azért állítja, hogy a törvényből nem nyerünk életet, mert nincs ereje a testünkön. Szépen összeegyeztethető tehát ez a két dolog. Hirdetni a törvényt, hogy miként szereznek maguknak az emberek igazságot a cselekedetekkel, és hogy senki sem igazul meg a cselekedetek révén. Mert nem a törvény tudományában, hanem az emberekben van a fogyatkozás. Emellett szándéka volt Krisztusnak szétosztatni azt a rágalmat is, melyel tudomása szerint az egyszerű és tanulatlan emberek előtt őt illették, mintha ő felforgatná a törvényt, amely örök szabálya az igazságnak. 29. vers. Azt pedig igazolni akarván magát. Úgy tűnhetik fel a dolog, hogy semmi befolyással sincs ez a kérdés az ember megigazolására. De ha emlékezetünkben tartjuk, amit másütt mondtunk, hogy leginkább a második táblán ismerhető fel az emberek képmutatása, mert amikor Isten legkiválóbb tisztelőinek tartják magukat, nyíltan megsértik a fele barátaik iránt való szeretetet, ebből könnyű következtetni arra, hogy a kifogással azért élt a farizeus, hogy ne a szentség hamis álarca alatt lépjen a nyilvánosság elé. Mivel tehát belátja, hogy a szeretet próbája rajá kedvezőtlenül üt majd ki, kibúvót keres a fele barát szóval, hogy a törvény áthágójának ne lássék. Láttuk azonban előbb, hogy abban rontották meg az írástudók a törvényt, hogy csak is azokat fogadták el fele barátaiknak, kik arra méltók voltak. Ezért volt náluk elfogadott alaptétel az, hogy szabad az ellenségeiket gyűlölniük. A képmutatók számára ugyanis az az egyedüli mód bűnösségük eltörlésére, hogy kibúvókat keressenek, amíg lehet, hogy nem érlegeljék életüket a törvény ítélete szerint. 30. vers. Jézus pedig felelvén, stb. Mondhatta volna Jézus egyszerűen, hogy a fele barát szó kiterjedt különbség nélkül minden emberre, mert az egész emberi nem a közösségnek bizonyos szent kötelékével van egybefűzve. S az Úr bizonyára nem másokból, hanem csak azért szúrta bele ezt a szót a törvénybe, hogy kellemesebben csalogasson bennünket a kölcsönös szeretetre. Világosabb lett volna a parancs ilyen formán: szeress minden egyes embert úgy, mint tenn magadat. Mivel azonban az embereket úgy elvakítja saját gőgösségük, hogy megelégedvén kiki önmagával, másokat alig tart méltóknak az övével egyenlő rangra, és szolgálatait meg is vonja tőlük, ezért szándékosan jelenti ki az Úr, hogy valamennyien fele barátok, hogy így maga a rokonság egyesítse őket egymással. Arra tehát, hogy fele barátunk legyen valaki, elegendő az, hogy ember. Mert nem feladatunk, hogy megszüntessük a közös természetet. Krisztus azonban olyan választ akart kicsalni a farizeusból, mellyel ez önmagát ítéli el. Mivel ugyanis az a tanítói meghatározás hatalmasodott el náluk, hogy csak az a fele barátunk nekünk, aki barátunk, ha Krisztus egyenesen tette volna fel a kérdést, röviden soha nem ismerte volna be, hogy a fele barát név minden embert magában foglal. Pedig ennek bevallására kényszerítette őt a felhozott hasonlat. A lényeg pedig az, hogy fele barátunk nekünk a legidegenebb ember is, mert Isten minden embert elkötelezett arra, hogy egymást segítse. Igen ügyesen korholja azonban Krisztus a zsidókat, s különösen a papokat, mert bár azzal kérkedtek, hogy ők ugyanannak az atyának a fiai, és hogy az örökbefogadás kiváltsága elkülöníti őket a többi nemzettől, úgy, hogy ők Istennek szent örökségét alkotják, mégis durva és óriási megvetéssel nézték le egymást, éppen úgy, mintha semmi kapott sem fűzni őket egymáshoz. Kétségtelen ugyanis, hogy Krisztus a szeretet szörnyű elhanyagolását írja le, amelynek ők tudatában voltak. Egyébként, mint mondtam, a különleges cél itt az, hogy a felebaráti viszony, mely kölcsönös szolgálatokra kötelez bennünket, nem szorítkozik csak a barátokra vagy a vérrokonokra, hanem kiterjed az egész emberi nemre. Ennek igazolására a papokhoz és a lévitákhoz hasonlítja Krisztus a samaritánust. Eléggé ismeretes, hogy mi ellenséges gyűlölet lobogott a zsidókban a samariabeliek iránt. Úgyhogy lakóhelyeik szomszédsága mellett is igen nagy volt köztük a távolság. Azt mondja itt Krisztus, hogy azzal a zsidó polgárral, akit Jeruzsálemből Jerikóba utasztában a rablók megsebesítettek, nem törődött sem a lévita, sem a pap, bár félholtan feküdt, amikor rátaláltak. A samaritánus azonban emberségesen gondozta. És végül azt kérdezi, ki volt-e három közül fele barátja annak a zsidónak. Bizonyára nem tudott itt kibújni az elmés tanító úgy, hogy eléjene helyezze a samaritánust a másik kettőnek. Itt ugyanis, mint egy tükörben látható az emberek közössége, melyet istentelen szőrszálhasogatásukkal megsemmisíteni igyekeztek az írástudók. Az a könyörületesség, melyet az ellensége tanúsított a zsidó ember iránt, a természet útmutatása és vezetése mellett mutatja, hogy az ember az ember kedvéért teremtetett, és ebből következtethetünk a kölcsönös kötelezettségre valamennyi között. Az az allegória, melyet a szabad akarat védelmezői kovácsolnak itt össze, sokkal gyarlóbb dolog, mint hogy érdemes volna cáfolni. Szerintük a megsebesített ember képében Ádámnak a bukás után bekövetkezett állapota van leírva. És ebből azt következtetik, hogy nem pusztult ki belőle teljesen a jó cselekvésre való képesség, mert csak holt elevennek mondatik. Mint hogy bizony az lett volna Krisztusnak szándéka a helyen, hogy az emberi természet romlottságáról szóljon, és arról beszéljen, mennyire halálos vagy gyógyítható sebet ütött a sátán Ádámon. Mintha nem jelenteni ki másütt világosan és minden kép nélkül, hogy mindannyian halottak, kivéve azokat, kiket a szavával életre kelt. János 5.25. Semmivel sem elfogadhatóbb a másik allegória sem, pedig ez olyan tetszést aratott, hogy szinte egyhangulag kijelentésnek vették. Azt gondolták, hogy Krisztus a samaritánus, mert ő a mi őrizőnk. A sebbe azt mondták, azért öntött bort és olajat, mert a bűnbánattal és a kegyelem ígérésével gyógyít meg bennünket Krisztus. Egy harmadik elmészséget is gyártottak. Azt, hogy Krisztus nem állítja vissza rögtön egészségünket, hanem az egyházra bízza, mint gazdára, lassanként való kezelésünket. Elismerem, hogy ezek egyike másika tetszetős dolog. A Szentírás iránt azonban nagyobb tisztelettel kell lennünk, sem hogy szabadságot vegyünk a valódi jelentésének ilyen átalakítására. Bizonyára világos mindenki előtt, hogy kandi emberek gondolták ki ezeket az elmélkedéseket, Krisztus szándéka ellenére. Máté, 40. vers. E két parancsolattól függ. Visszatérek most Mátéhoz, kinél azt mondja Krisztus, hogy ettől a két parancsolattól függ a törvény és a proféták írása. Nem mintha meg akarná ezzel szorítani a Szentírás egész tudományát, hanem mivel erre a kettőre kell, mint fő dologra visszavinnünk mindazt, ami a helyes és igaz életmódra vonatkozólag elő van írva. Nem is azt fejtegeti Krisztus általánosságban, hogy mit tartalmaznak a törvény és a proféták, hanem beszéde továbbfűzésekor mondja, hogy a törvényben és a profétákban is csak az a követelés, hogy kiki szeresse Istent és a fele barátait. Mintha azt mondaná, hogy a kegyes és igaz élet lényegileg Isten tisztelésén és az emberek szeretésén alapszik. Mint ahogyan Pál is mondja, hogy a törvénynek betöltése a szeretet, Róma 13.10. Helytelenül kapaszkodnak tehát egyes tudattan emberek Krisztus emondásába, mintha semmi magasabbat sem kellene keresnünk a törvényben és a prófétákban. Mert amiként ismernünk kell a különbséget az ígéretek és parancsok közt, azonképpen nem azt jelenti itt ki Krisztus általánosságban, hogy mit kell az Isten igéjéből tanulnunk, hanem az ügy körülményéhez mérten figyelmeztet arra, hogy minő célra kell irányulnia valamennyi parancsnak. A bűnöknek ingyen kegyelemből való megbocsátás azonban, mely által az Isten megengesztelődik irántunk, az Isten segítségül hívásában való bizakodás, a jövő örökség ez áloga, és a hitnek minden egyéb része, bár első helyen állanak is a törvényben, nem függenek ettől a két parancsolattól. Mert más dolog, ha azt követelik tőlünk, amivel tartozunk, és ismét más, ha olyan dolgot kínálnak fel nekünk, amink nincsen. Ugyanezt fejezi ki más szavakkal Márk is, hogy nincsen más nagyobb parancsolat ezeknél. Márk 32. vers. Jól van, Mester, igazán mondád. Egyedül Márk említi, hogy az írástudó megszelídült. És ezt érdemes megjegyeznünk, mert bár rossz akaratulag és alattomos módon támadta meg Krisztust, mégis nem csak csendesen hajlik meg az igazság előtt, hanem nyíltan és őszintén egyetért Krisztussal. Látjuk tehát, hogy Krisztus ellenségeinek nem abból a fajtájából való volt ő, kiknek nyakasságuk gyógyíthatatlan. Mert ha százszor meggyőzettek is, mégsem szűnnek meg az igazságot bármi módon is támadni. Ebből a válaszból egyébként következtethető, hogy Krisztus nem egyenesen csak ebben a két mondásban foglalta össze az élet szabályát, hanem az alkalomhoz mérten az írástudók hazug és álcázott szentsége ellen kelt ki, kik csak a külső szertartásokkal törődve szinte semmibe sem vették Isten lelki tisztelését, a szeretettel pedig egyáltalán nem gondoltak. De bár ilyen rondottságoktól volt az írástudó áthatva, mégis, mint néha történni szokott, megfogalmazott benne a törvény alapján a helyes ismeret magva, mely szívében elnyomva rejtőzött. Ezért tűrte el oly könnyen, hogy eltérítessék a gonosz gyakorlattól. De mintha egyáltalán nem volna illő dolog mögéje tenni az emberek iránt való szeretetnek a szertartásokat, mikor ezek részei az Isten tiszteletnek és a törvény első tábájára tartoznak. Megoldása ennek az, hogy bármennyire előbbre való is Isten tisztelete, és bármennyire értékesebb is az igaz élet minden szolgálatánál, külső gyakorlása önmagában mégsem oly fontos, hogy a szeretetet meg kelljen döntenie. Tudjuk ugyanis, hogy a szeretet egyszerűen és önmagában véve tetszik Istennek. Mert az áldozatokra csak annyiban van tekintettel és annyiban helyesli őket, amennyiben más célra irányulnak. Tegyük még hozzá, hogy itt csak a puszta és üres áldozatokról van szó. Mert szembeállítja Krisztus az igaz és őszinte becsületességgel a költött és látszólagos kegyességet. Előfordul ugyanez a tan lépten nyomon a prófétáknál is, és ebből meg kell tudniuk a képmutatóknak, hogy teljesen értéktelenek az olyan áldozatok, melyekkel nincs egybekötve a lelki igazság, s hogy Isten sem engesztelhető meg barbok feláldozásával, amikor figyelmen kívül hagyják a szeretetet. 34. vers. Jézus pedig látván. Vajon tetté ez az írástudó további előhaladást? Bizonytalan. Mivel azonban tanulékonynak mutatkozott, Krisztus kezét nyújtja neki, S példájával arra tanít bennünket, hogy támogatnunk kell azokat, kikben a tanulékonyságnak vagy helyes értelemnek némi alapja feltűnik. Krisztus ugyanis, mintha két okból jelentette volna ki, hogy ez az írástudó nincsen messze az Isten országától. Mivel tudnyílik, hajlítható volt a kötelességre, és mivel a szükségszerű szolgálatoktól okosan elválasztotta Isten tisztelésének a külső gyakorlását. Krisztus azután nem is annyira dicsérni, hanem inkább buzdítani akarta ama kijelentésével, hogy közel van az Isten országához, és az ő személyében valamennyiünket bátorít arra, hogy ha ráléptünk egyszer a helyes útra, annál vidámabban haladjunk rajta. Megtanítanak-e szavak minket arra is, hogy sokan, mikor még a tévejgés hálóiban vannak, mint egy csukott szemekkel közelednek a helyes útra, és így készülnek elő arra, hogy az Úr pályáján fussanak a kellő időben. Az evangelisták ama mondását, hogy betömődött Krisztus ellenségének szája, úgy, hogy többé nem mertek ellene leselkedni, nem úgy kell értenünk, mintha felhagytak volna megáltalkodott makacságukkal. Bensejükben ugyanis tovább zúgtak, mint ahogyan a ketrecekbe szárt vadállatok szoktak, vagy mint ahogyan a vad lovak rágják az ablát. De mentől keményebb volt az érzéketlenségük, és mentől féktelenebb a lázongásuk, annál fényesebb diadalt aratott Krisztus e két tulajdonságuk felett. Egy győzelmének pedig nem kismértékben kell lelkesítenie minket, hogy az eredmény felül bizonyosak lévén soha el ne gyengüljünk az igazság védelmezésében. Sokszor megesik ugyan, hogy mindvégig szemtelenül gúnyolnak minket ellenségeink, legvégül azonban mégis keresztül viszi az Isten, hogy a tulajdon fejükre hull vissza dühük, és az igazság győzelmesen jut felszínre.